Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és fennálló ének gyanánt a 34. Zsoltár első versét énekeljük. A 34. Zsoltár első verse így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat, még engem éltet. Foglaljon helyet, és maradjunk ennél a Zsoltárunknál, és megkérem a kántorunkat, hogy még egyszer tanítsa meg nekünk, hogy még jobban tudjuk. Tehát nem kell most a kíséret, hogyha ének szóval kicsit tanítana bennünket, adok egy Zsoltárt is, hogyha... Köszönöm szépen. Hogy ez még jobban menjen.
Tehát annak szeretik Zsoltárt, hogy tényleg
majd fogjuk ezt gyakorolni, hogy ez a havi Zsoltárunk még rendületesebben menjen. Folytassuk Isten tiszteletünket a 164. dicséretünk első két versének éneklésével. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindereket. Amen. Isten igéjét olvasom, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből az első és azt követő verseket. Ó, balgatag Galácia beliek! Kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a lelket, avagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be, annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába, annak okáért, aki a lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi azt. Miképpen Ábrám hitt az Istennek, és tulajdonított neki igazságot. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrám fiai. Előre látván pedig az írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiből, akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, mivel, hogy megvan írva, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, az nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekszi, azokat élni fog azok által. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén élettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki a fán függ, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a lélek ígéretét elnyerjük hit által. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy bennünket egy olyan úton vezetsz, amit talán elképzelni vagy megálmodni se tudtunk volna, hogyha olyan környezetben nőttünk fel, amit a mai világ nem ismer, egy olyan ösvény az, amit előttünk feltártál, ami a világ számára el van rejtve. Ez az, amiről a Jób könyvében is olvasunk, hogy van egy ösvény, amit nem ismernek a büszke vadak, és a sólyom szeme sem látja azt, mert ez egy elrejtett ösvény, ez a keskeny út, ami a mennybe visz, ez a hit útja. És köszönjük, hogy ezt az utat nekünk megmutattad, és ezen vezetsz bennünket, és ezen járhatunk a te nevedbe vetett hit által. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül ezen az úton, hanem a családunkban, szeretteink között adtál olyanokat, akik szintén ugyanezen hitnek a nyomdokait követik. És köszönjük, hogy adtál nekünk lelki testvéreket is a gyülekezetben. És most íme megpihenhetünk az úton járva, és hallgathatjuk, hogy milyen biztató és bátorító és felidítő szavakat mondasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezért jöhettünk ide, és kérhetjük, hogy szólj hozzánk igéd és lelked által. Elmondjuk azt is, hogy megfáradtunk talán az élet dolgaiban, annyi minden történt velünk, és olyanok is, amiket nehezen tudunk feldolgozni, amik zavarnak bennünket, azért tőled kérünk tanácsot, tőled kérünk útmutatást és biztatást, bátorítást. Így a nehéz dolgokat eléd tárjuk, amikor a betegeinkért kiáltunk, hogy legyél közel hozzájuk, enyhítsd a szenvedésüket, gyógyíts betegségüket. Amikor kiáltunk, Urunk, hozzád a gyászolókért, akik nehéz úton járnak, adj nekik vigasztalást, állj közel hozzájuk igéd és lelked által. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik az élet nehézségeivel küszködnek, akár lakáskérdéssel, akár álláskérdéssel, vagy a családban léptek fel gondok, vagy a gyermekneveléssel kapcsolatban van szükségük a te tanácsaidra. Kérünk, Urunk, hogy ahogy eddig is a tiédet megsegítetted, most is segítsd őket, és köszönjük, hogy akik hozzád kiáltanak, azoknak a kiáltását meghallod. Imádkozunk, Urunk, a mi magyar népünkért, hogy az evangélium hadd jusson el minél több házba, minél több szívhez. És azért imádkozunk, Urunk, hogy te nyisd meg a szíveket, hogy ne csak hallják, hanem meg is értsék a te beszédedet. Elevenítsd meg a mi gyülekezeteinket ebben az országban, hogy élő közösségekként vonzó erőt jelentsenek azoknak, akik keresik a veled való kapcsolatot. Imádkozunk, Urunk, így az országunk vezetőiért, adj nekik bölcsességet, hogy úgy tudják irányítani ezt a népet, hogy minél több akadály elgördüljön abból az útból, ami a te evangéliumod járásnak az útja. Imádkozunk a mi gyülekezetünkért. Növeld a mi gyülekezetünk tagjait megtérőkkel. Kérünk a gyülekezetünk jelenéért és jövőjéért. Mint ahogy eddig is, ezután is te légy nekünk, őriző pásztorunk. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a megkezdett énekünk harmadik versét, és ez alatt mehetnek el a gyermekek a gyermek órára. A 164. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom az imént olvasott ige szakaszból, a Galácia beliekhez írott levél harmadik részéből, a 11. verset. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. Kedves ige hallgató és ige olvasó gyülekezet, a Galata levelet olvassuk a bibliai vezérfonal szerint, és egyre inkább látjuk olvasás közben, hogy olyan, mintha Isten lelke a mi lelkünket gondozná. Gondozza is, miközben olvassuk a Bibliát, és olvassuk ezeket a verseket. Így például a Galata levélnek ezt a fejezetét is, a harmadik részt is, mint amikor valaki odafordul hozzánk, és kérdéseket tesz fel. És a kérdések segítenek abban, hogy megértsük, hogy mi is a gond, és a kérdésekre valamilyen választ kell adnunk. A kérdéseket Isten teszi fel, hiszen a Szentlélek ihlette a Galata levelet is. annak a megírását. Így, hogyha az első öt verset ismét elolvasom, vagy emlékeztetem a testvéreket az első öt versre, akkor öt kérdést találunk. Vagy talán hat is van benne, nézzük meg. És miközben ezeket nézzük, és halljuk, közben próbáljunk ezekre válaszolni. Mert ott a Galácia beliek is kérdést kaptak, és valamilyen módon választ adtak Istennek, vagy nem adtak választ Istennek, de a kérdés elhangzott. Ugyanúgy attól kezdve a történelem során, az üsztörténet során az emberek olvasták ezt, és mindig Isten kérdezett. A Szentlélek ugyanúgy az emberekhez odafordult, és feltette a kérdést, és akkor ők válaszoltak, vagy nem válaszoltak. Vagy jó, vagy rosszul válaszoltak. Ó, balgatak Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Ez egy olyan kérdés, hogy meg vagyunk igézve. Valami igézet gátol bennünket abban, hogy ne engedelmeskedjünk az igazságnak. Tehát nem kell ehhez lelkész, nem kell ehhez teológus, aki megmagyarázza, még nem is kell a közösségbe eljönni, hogy ezt megértsük. Hát el kell, hogy nyilvánvaló, de ezt otthon olvassuk, akkor egyszerűen egy kérdés feltesz Isten, vajon rám vonatkozik ez, hogy meg vagyok igézve, hogy valami oknál fogva, valami igézetben lévő nem engedelmeskedem az igazságnak. Lelki gondozói kérdések. Ezért érdemes a Bibliát olvasni. Vagy nézem a második verset. Csak azt akarom megtudni tőletek, hogy a törvény cselekedeteiből kaptátok a lelket, vagy a hit hallásából. Ezután Pál apostol odafordul a Galácia beliekhez, és csak egyet akar megkérdezni tőlük. És közben a Szentlélek még egyet meg akarok tőled kérdezni, így szól, hogy a szent lelket megkaptad, neked már van lelki életed, úgy, hogy a törvényt betöltötted, hogy te saját magad bebizonyítottad, hogy képes vagy a tíz parancsolat minden egyes versét megtartani, vagy pedig, hogy hittél abban, aki rólad levette a törvénynek az átkát. De kérdések, amikre otthon is tudunk válaszolni, és ezért érdemes a Bibliát olvasni. A harmadik vers. Ennyire esztelenek vagytok. Amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. És valóban, hogy Isten azt mondja, esztelenség ilyet tenni. Ilyet tenni, hogy már ráálltam az Isten lelkének az útjára, és most a saját testemnek a kívánságai, meg elgondolásai, meg buzgósága, meg szándéka, meg a teljesítménye. Most én most saját magam csinálom az üdvösségemet, vagy pedig az Isten lelke elkezdte, és ő végzi bennem. Visszakerültem a saját erőködésembe, ahogy annak idején volt, vagy pedig már Isten lelke megragadott, és visz. És keresztjén vagyok. Tehát kérdések, a harmadik vers, a negyedik vers. Ennyit szenvedtetek hiába? Ahogyan hiába? Újra egy kérdés. Ti már sok áldozatot hoztatok azért, hogy keresztjének legyetek. Ti már sok áldozatot tettetek, álltátok a sarat azokkal szemben, akik nem értettek meg benneteket, akik kellemetlen kérdéseket tettek fel, áldozatokat hoztatok, mert vasárnap korábban keltetek és eljöttetek, olvassátok a Bibliát nap, mint a bizony sokszor törődést is jelentesz, hogy az ember a fáradtságot legyőzze. Áldozatokat hoztatok el hiába? Vagy ne legyen hiába. És utána még egy, csak hogy ezt a beígért öt kérdést elmondjam. Annak okáit, aki a lelket szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi. Az, hogy Isten így hatalmas dolgokat csinál, végez el bennünk. Ez azért van, mert mi úgy megtartottuk a tíz parancsolatot, és olyan nagyszerű emberek vagyunk, vagy pedig hitáltal hallottuk valakiről, aki levette rólunk a törvény betöltésének a kényszerét, mármint azt, hogy majd így leszek kedves Istennek, hogy én megmutatom. Most így ezáltal cselekszik az Isten bennünk hatalmas dolgokat, vagy pedig vagy ingyen kegyelemből. Tehát értjük, ezek a kérdések már felvezetik a Galata levélnek a központi gondolatát is, miközben a lelkünket megérinti Pál apostol, és a Szentlélek közben pedig a lelkünket gondozza. Ennek a néhány versnek, meg most már közelebb került hozzánk, azért látjuk, nem elég egyszer elolvasni a Bibliát, vagy hallgatni, vagy egy bibliai verset hallgatni, mert egyszer felolvastam a lekciót, ezt már egyszer hallottam a gyülekezet, és nem tudom, hogy ki az, aki ezt megértette. Otthon ugyanígy egyszer elolvassuk, akkor még egyszer olvassuk el, és akkor jobban meg fogjuk érteni. És rájövünk arra, hogy ezek igen időszerű dolgok, amiket Pál apostol itt boncolgat, amik most a mai lekciónknak a gondolatai, aminek a mai kereszténység egyik legnagyobb problémája a témája, így mondhatom. A mai kereszténység, mondjuk európai kereszténység, vagy egész világ kereszténység egyik legnagyobb problémája feszül benne a Galata levélben, amit most olvasunk. A mai ökumenikus közgondolkozás egyik eredménye. Az ökumenikus közgondolkozás azt jelenti, hogy egységben az erő. Fogjunk össze, csináljuk együtt, különbségeket távolítsuk el, az ellentéteket szüntessük meg. Nem az a lényeg, hogy mit hiszünk, hanem hogy szeretjük egymást. Ez az ökumenikus gondolkozásnak az alapja. Tehát az egyházaknak is nem azt kell ragaszkodni, ami annak idején a reformációban megfogalmazódott, szeressük egymást. És tegyük túl magunkat azokon a dolgokon, ilyen dogmatikus, mindenféle különállásokon, csak hogy szeressük egymást, ez a lényeg. Azt, hogy az igazságnak megfelel a magatartásunk, vagy gondolkodásunk, vagy nem, az mindegy. Tehát a mai ökumenikus közgondolkodás egyik eredménye a megigazulás és a hit kapcsolatával, vagy vonatkozásában. Tudnélik, ez egy idegen szó, megigazulás, nem tudunk mit kezdeni ezzel. A megigazulás nem azt jelenti, hogy én mostan milyen nagy fényben vagyok az emberek előtt, és hogy milyen igaz lettem, igazságom van az emberek előtt. A megigazolás az, hogy az Isten előtt hogyan leszek igaz. És majd mondani fogom, ez egy örökzöld téma. Hogyan jutok el oda, hogy az Isten ne haragudjon rám? Ez a megigazulásunk, hogy Isten igaznak mond. Isten azt mondja, hogy én rád nem haragszom. Na ezt hogy érem el? Ezt hogy jutok el? Hit által, vagy cselekedetek által? Tehát ez egy nagyon aktuális téma, mert mindnyájunk életében az a legfontosabb, hogy az Istennel való kapcsolatom rendben van, vagy nincs. Mert hogyha Istennel nincs rendben a kapcsolatom, akkor sok jót ne várjak se a megtartatáson felül, a gondviselés felül, a balesetekben, az egészségbetegség kérdésben. Sok jót ne várjak, az Istennel nincs rendben az életem, minden Istentől van. Akkor még az imádságunk is olyan, hogy végig ott van az, hogy hát, mivel nincs rendben az életem Istennel, hát most hogy kérhetem itt, amikor talán már egyszer mondtam, gimnazista koromban egy orosz tanárnő érkezett a gimnáziumba, aki alig tudott magyarul, mert meg nem tudtunk oroszul. És hát különösen én kerültem nehéz helyzetbe, és amikor az utolsó egyest megkaptam, akkor előtte imádkoztam, hogy Uram, most segíts, de akkor nem volt rendben az életem Istennel. És arra gondoltam, hogy hát most ez nem fair dolog most imádkozni, hát hogy most amikor bajba vagyok, hozzáfordulok, amikor pedig nem vagyok bajba, akkor nem törődök vele. Tehát amikor nincs rendezve az ember élete az Istennel, akkor ebből az állapotból ki kell jönni, és hogy jövök ki? Úgy jövök ki, hogy hiszek az Úr Jézus Krisztusban, aki mindent elvégzett, és csak hinnem kell benne, és ő majd engem megsegít, vagy pedig úgy, hogy én nap mint nap jobban bebizonyítom, hogy én nagyszerű vagyok. Én megoldom. Én képes vagyok rá. Én olyan életet folytatok, hogy jó Isten is azt fogja mondani, hogy rendben van. Jó vagyon, és jó hű szolgám. Veled elégedett vagyok, mert te elérted azt saját erődből. Tehát az Istennel való kapcsolatot kell valahogy rendezni. És ez hitáltal történik, hogy hiszek az Úr Jézusban, aki mindent elvégzett, vagy pedig úgy, hogy én a saját magam megoldom, és kiérdemlem, és bebizonyítom, és megmutatom. Korunkban a filozófia történetben, meg a logika történetében, a nagy német filozófus idejében, Hegel idejében egy nagy változás állt be. Az addigi antitetikus gondolkozás helyett a szintetikus gondolkozás lépett fel, vagyis addig ellentétek voltak, A nem lehet B, B nem lehet A. Hegel pedig azt mondta, hogy a kettőt kapcsoljuk össze, és jön egy harmadik, a A plusz B az egy a C. Tehát így a ellentéteket egymás mellé tesszük, és egy szintézisben összeharmonizáljuk, és így megoldódik az egész. Ezért az ökumenikus közgondolkozás, amikor a lényeg, hogy mindenféleképpen egyezünk meg, tehát a két különböző felfogás, hogy az ember jó cselekedetei által üdvözül, a másik felfogás, csak hit által üdvözülhetek, eznek az összemosása által létrejött egy nagy szintézis, egy vallásos szintézis 1999-ben Augsburgban, amikor a luteránus egyház és a katolikus egyház azt mondta, hogy hát voltak éppen hitből is, meg cselekedetekből is. Mind a kettő. Mondván, hogy az, hogy én Isten előtt igaz veszek, ez egy folyamat, egy életen keresztül tartó folyamat, életünk végéig tart, hogy Isten előtt megigazulunk, pedig ez nem egy folyamat. Ez egy bírói aktus. Valaki meghalt a bűneimért, és Isten azt mondta, ezt a helyettes áldozatot elfogadom. Ez egyszer történt meg. Ez az emberektől függetlenül Isten elkészítette a szabadulásnak az útját. A bűnös ember helyett meghalt a Jézus Krisztus. És akiket meghalt, és ezt elfogadják, azok többet Isten előtt nem számítanak bűnösnek, mert valaki már helyettük bűnösnek lett számolva. Ez a megigazolás, de egy egyszeri cselekedet. Ez történt a Golgotán. Ezért halt meg az Úr Jézus Krisztus. Mert a saját erőből nem voltunk képesek a törvényt megtartani, mert csak napról napra szaporítottuk a bűnt, és most is olyan természet van bennünk, ami ellenkezik az Isten törvényével, és még hogyha nem is cselekszünk éppen valami rosszat, a természetünk bennünk van, és Isten a természetet nézi, tehát az ember bűnös a velejéig, Isten előtt nem igazulhat meg, nem állhat meg, de Jézus Krisztus helyetted meghalt a kereszten, helyetted a büntetés elszenvedte, és a törvény minden követelését betöltötte, a törvény átkát magára vette, és hogyha hiszel benne, akkor Isten soha többet rád nem haragszik. Ez a megigazulás. És ezt csak hittel lehet elfogadni. A másik megoldás pedig, a javaslat legalábbis, az az, hogy majd az életen keresztül bizonyítgatod, mutatod. Jó, már hiszel is, de a cselekedeteid, de mindig felerősíted. És akkor Isten az életed végén azt fogja mondani, na, te olyan életet értél. Rajtad az egyház is segített. Itt van a mennyország, menj be. A Biblia azonban világosan mondja, hogy a megigazás nem egy hosszú folyamat. Istennek egy cselekedete, amit végrehajtott. És ez Istennek a cselekedete, amit egyedül hitáltal fogadhatok el. Az Úr Jézus ezért halt meg a kereszten, és ezért kiáltott, hogy elvégeztetett. Tudjuk, hogy Jézus hét szava között ott volt az egyik. Elvégeztetett. Azt jelenti, hogy elvégezte, hogy véghez vitte. Teljes a szabadítás, teljes az üdvösség. Semmi kárhoztatása meg fedése nincs annak már, aki a Jézusban van. Már elnyerte az igazságot. Ez a megigazulás. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ez az egyetlen út. És ezután elkezdődik egy valóban egy olyan élet, egy hit, ami egy cselekvő hit. Mert az a hit, amit az ember megkap, az egy cselekvő hit. Egy életen keresztül valóban Istennek tetsző életet folytathat, ő segít bennünket ebben, mint megigazult ember. De megigazulás az hit által nyerhető át. Utána pedig a cselekedetek azok hálából következnek be. Ennek a következménye, mert a jófa már jó gyümölcsöt terem. De nem a cselekedetek előzték meg a hitet. Ez a problematika az, ami mondom, az egésznek az aktualitását adja, ami a mai kereszténység egyik legnagyobb problémájaként feszül ebben a részben. Mi történt ott Galáciában? Tehát a Galata levelet olvassuk. Múlt vasárnap már megkerestük a helyet. Hol voltak ezek a gyülekezetek? A Galácia beliek hol éltek? Elmondtam, hogy van egy Észak-Galata elmélet, meg van egy Dél-Galata elmélet. A Galaták Kis-Ázsiában voltak, a mai Törökországban. Az Észak-Galata elmélet az Észak-Ázsiának az északi részére, a Fekete-tenger vidékére helyezi a gyülekezeteket, ahol ezek az olvasók voltak, ahol a problematika fellángolt, mert megérkeztek bizonyos tanítók. A Dél-Galata elmélet képviselői szerint Ázsia déli részén, én ezt tartom inkább biblikusnak, Ikónium, Lisztra, Derbe, Antiókia. Ezek voltak azok a városok, ahol Pál apostol most ezt a problematikát felfedezi és levelet ír. Mi történt itt ezeknek Galatáknál? Már hitre jutottak, az Úr Jézus Krisztust megismerték és elfogadták megváltójuknak. Úgy jutottak hitre, hogy valaki jött és hirdette nekik a Krisztust. Mégpedig úgy hirdettem, mint ahogy olvastuk is, hogy mint hogy a Krisztus köztetek feszítetett volna meg. Tehát olyan elevenem, mert olyan átütő bizonyságtétellel, hogy az, akik hallották, azok egyszerűen nem tudtak ellenállni az, hogy az Úr Jézus így szeretett engem, hogy értem, meghalt a kereszten. Én is szeretem őt, és odaadom neki az én életemet. Ez a megtérés. Érdekes volt az ige hirdetésnek a lényege is. Pál apostol nem akart ott megmaradni egy hosszabb ideig, csak át akart utazni a gyülekezeteken, vagy azon a helyi gyülekezeteken, aminek nem tudjuk a nevét. Azon a betegségbe esett. Olyan betegségbe esett, ami akadályozta, hogy tovább menjen. Mondhatom, hogy ágynak esett. Mert az egész szervezetét megtámadta az a betegség, illetve az a betegsége az egész minden erejét elvette. Nem tudjuk, hogy mi volt Pál apostol betegsége. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly szembetegsége volt. Egy olyan iszonyatos szúró fájdalom, ami egy lentről fölfelvaló szúrást jelent, az a görög szó, a hipopiazzo, amivel ő kínlódott. Onnan gondolom, hogy szembetegsége lehetett, hogy Pál apostol leírja azt a negyedik részben, hogy megkísértetvén testemben nem vetettetek meg, sőt, meg nem utáltatok engem. Tehát nem lehetett ami esztétikus látvány sem ez a betegség, ami őt ágynak döntötte. És tovább azt mondja, hogy bizonságot teszek nektek, hogy ti, ha lehetséges lett volna, a szemeiteket kiváljván nekem adtátok volna. Innen gondolhatjuk azt, hogy több mint valószínűleg egy szembetegség lehetett ez. És azt mondja, hogy mindenek ellenére úgy fogadtatok engem, mint a Krisztus angyalát, Isten küldöttét, és akkor Pál apostol megszólalt. És elkezdett beszélni a Krisztus szenvedéseiről. Hogy micsoda csoda ez, és milyen titok, amikor valaki a saját szenvedéseivel küzd, egyszer csak elkezd beszélni a Jézus szeretetéről és a Krisztus szenvedéséről. És ennek nagyon nagy ereje lehetett. Olyan nagy ereje lehetett, hogy ezért mondja a mai részünkben, hogy a Krisztus közöttetek úgy hirdettetek, mint hogyha köztetek lett volna keresztre feszítve. Itt az első vers, amikor azt mondja, hogy jó, balgatok, Galácia beliek, kicsoda ígézet meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kitek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mint a ti köztetek feszítetett volna meg. És akkor ők megtértek. Így jött létre az a gyülekezet, amiben Pál apostol a betegségét átvészelte, és boldogak voltak, és jól futottak, mondja, és való az egyik kérdés, hogy jó futottatok, kicsoda gátolt meg titeket, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak. Tehát boldog keresztény emberek voltak, a Galata beliek, Krisztus szabadságában éltek, már Isten nem haragszik ránk, most már az üdvösségünk megvan, és neki szolgálunk. És mi történt velük? Az történt velük, hogy megjelentek a tévtanítók. Jöttek tévtanítók, ezek judaista tévtanítók voltak, akik egészen más hirdettek, mint Pál apostol. Azt mondták, hogy hát nem elég hinni, hogy Istennek kedvesek legyünk, a teljes megigazuláshoz az a szükséges, hogy te jót is cselekedjél. Tehát a te megigazulásod nem biztos még. Hiszel az Úr Jézusban, de azért bármikor elveszítheted, de hogyha a cselekedeteid, és a törvényt meg fogod tartani, a törvény megtartása segítenek, akkor a kettő együtt majd talán bevisz téged az Isten közelébe, meg a mennyországba. Tehát jöttek a tévtanítók, és azt mondták, hogy a törvényt kell megtartani. Innen tudjuk, hogy ezek zsidó emberek voltak, judaista tévtanítók voltak, mert a Mózes törvényét kellett megtartani, azt mondják, nem pedig az Úr Jézus Krisztusban hinni. És azt mondták, hogy ha törvényt cselekszed, akkor ezáltal Istennek tetszeni fogsz. Figyeljük meg a kis szektákat, a keresztény szektákat, a nazarénusokat, szombatistákat, az adventistákat, hogy ők valamennyien így akarnak üdvözülni, hogy azt mondják, hogy a cselekedeteid, ha majd betöltöd a 10 parancsolatot, ha a Mózes szerint élsz, akkor majd eléred saját erőből az Istennek a kegyelmét. És Pál apostol azt mondta, hogy ez tévtanítás. Itt ebben a részben 5 kérdéssel ugyanarra fókuszál. Azt mondja, hogy hát nem törvény cselekvéséből, hanem a hit hallásából vagy kedves Istennek. Azért higgy, és ez az út, ami téged Isten előtt megigazít. És írta magamnak 8 alkalommal. Ebben a részben 8 helyen emlegeti a hitet. Tehát, hogyha megnézzük otthon ezt a 3. fejezetet, akkor látjuk azt, hogy a hit hallása. Ábrahám hit. Hitből. Hitből fogja megigazítani. A hitből valók azok az Istennek a fiai. Az igaz ember hitből él. És eljött a hit. A hitnek az útja, és hit által. Tehát nem a törvény cselekedeteinek a cselekedeteiből. Nem úgy, hogy saját erőből, minden erőm megfeszítésével majd én elérem az Istennek az igazságát, hanem hiszek abban, aki számomra megszerezte ezt az igazságot. Említettem ezzel a kicsit profán kifejezéssel, hogy ez egy örök zöld téma, hogy miért olyan fontos és időszerű számunkra ez. Mert a Galatáknak látjuk, hogy miért volt olyan fontos. Mondja is az apostol, hogy ha most visszaléptek, akkor elvesztitek azt, amit elkezdtetek. De miért fontos számunkra? Mert nekünk is ez a nagy kérdésünk. Hogy van-e Isten előtti igazságunk? Mert egyszer nekünk meg kell állnunk az Isten előtt. Nem tudjuk, hogy mikor, bármikor. Egyszer oda kell állnunk az Úr elé, akinek a jelenések könyve szerint egy szimbolikus leírás, a személy olyanok, mint a tűzláng. Tehát egyszer nekünk oda kell állni az Úr Jézus Krisztus elé, akinek a szeme mindent lát. Aki mindent áthat, és mindent ismer. És nem csak azt ismeri, amit az emberek is ismernek, és nem csak annak alapján vizsgál meg bennünket, amit az emberek is meg tudnak vizsgálni, hanem ő a szíveket és a veséket, a lélek mélységeit vizsgálja. Az a kérdés az, hogy igazak vagyunk-e már ő előtte, van-e a bűnbocsánatunk, mert akkor másképp néz. Ha elesünk, hív emberként, akkor is másképpen néz. Látjuk, hogy Péterre is ránézett, amikor elesett, de Péter az Úré volt. Tudjuk, hogy amikor az Úr Jézus kihallgatásra vitték, akkor a Péter őt megtagadta háromszor. Vergődött ebben, de félrevéve megtagadta őt, és az Úr Jézus ránézett. De ez nem olyan tekintet volt, mint ami majd az utolsó ítéletkor lesz, amivel azokat nézi, akiknek nincs igazsága. Ezért egy nagyon nagy elsődleges kérdés a mai ember számára is, hogy van-e Isten előtt igazságunk? Hiszen amikor majd elé kell állnunk, akkor ő nem mint a drága megváltó lesz, aki épp a bűnünket el akarja venni, hanem akkor már mint a bíró áll ott, és a bíró elé kell odaállni. Akinek egészen világosan megvannak a normái, és megvannak a szempontjai, aminek alapján az embert elítéli, vagy pedig felmenti, vagyis a károsztatásnak pontosan le vannak írva a pontjai, így a 10 parancsolatban, és ezek mind károsztatják azt az embert, aki nem tudja elmondani, hogy Jézus Krisztus, te az én bűneimért is ezekért már szenvedtél, és én téged elfogadtalak. És hogyha csak a bibliai példákat nézem, akkor szintén mind erre utal, hogy a király mennyegző példázata. Ismerjük, hogy ott van a csodálatos királyi mennyegző, és ott vannak a hivatalosok, a megváltottak, és bemegy a király, és nézi az embereket, és ott van egy ember, akinek nincs fehér ruhája, nincs mennyegzői ruhája. Hát ismerik ezt a történetet, és a király maga elé állít, ki azt az embert, és azt mondja, hogy barátom, hogy jöttél ide, hogyha nincs neked fehér ruhád? Azt pedig hallgatott. És mondja, hogy kötözzétek meg, és dobjátok a külső sötétségre, neki nincs fehér ruhája. Tehát, hogy van-e üdvösségünk, fehér ruhánk, vagy nincs. És akinek nincsen fehér ruhája, amikor oda kell állni az Isten ítélő széke elé, akkor azt kiáltja majd, amit a Jelenések könyvében a meg nem váltott emberek kiáltanak, mert egyszer odáll mindenki az Isten elé, és akinek nincs megbocsátva a bűne, ezt kiáltja, hogy hegyek, essetek ránk, és rejtsetek el a bárány haragja elől, mert eljut az ő ítélete. Mégis lesznek olyanok, akiknek nincs félnivalójuk. És vannak olyanok, és testvér, olyan, hogy te is azok közé tartozol, aki nem fél odállni az Isten elé, mert minden nap odállunk Isten elé, mert minden nap odállsz Isten elé, mert minden nap odállok Isten elé, és elmondom, és megvallom, hogy én bűnös vagyok, és nem vagyok méltó arra, hogy szóba álljon vele, de van egy hivatkozási alapom, az Úr Jézus értem is meghalt, és én ezt elfogadtam, és van fehér ruhám, az üdvösség ruhája, amit nem az érdemekkel szereztem meg, mert azzal nem tudtam volna megszerezni, nem az egyház érdemelte ki életem. Egyik se volt képes arra, hogy engem Istenem megbékítsen. Mint az ének is mondja, amit majd énekelünk. Buzgóságom égne bár, folyna könnyen, mint az ár. Elégtételt az nem áld, csak te válthatsz meg magad. Ennek a bizonyosságára eljutni, ezekben megmaradni, és közben átélni, hogy Isten hatalmas dolgokat cselekszik bennünk. Amikor szívünkbe éri az ő gondolatait és az üdvösséget. Isten vezessen bennünket ezen az úton. Amen. A 458. dicséret első és második versét énekeljük, válaszként az igére. A 458. dicséret első és második versét, az első vers így kezdődik. Aki értem, megnyíltál, rejcsaló örök kőszál.
Aki értem, megnyílt.
Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az előtted és veled való közösséget, amikor te szólsz hozzánk az igéből, és mi válaszolhatunk hozzád az imádságban. Köszönjük, hogy így valóságos és lelki kapcsolatunk lehet te veled. Köszönjük az állandó kapcsolatot, hogy akármilyen helyzetben vagyunk az életben, az élet profán dolgai között is, nehéz helyzetekben, vagy könnyebb helyzetekben hozzád fordulhatunk. Add, Urunk, hogy napközben se veszítsük el ezt a veled való kapcsolat folyamatosságát, hanem tudjunk mindig bekapcsolódni ebbe a veled való szüntelen összekötetésbe. Hadd maradjunk ebben. És köszönjük, Urunk, hogy így az otthoni csendességeinket is meg tudod áldani, amikor egyedül olvassuk az igét, és nincs talán emberi segítség, aki megmagyarázza, de te kérdéseid eljutnak így is hozzánk, és amit megértünk, az elegendő arra, hogy a veled való kapcsolat létrejöjjön, megmaradjon, hogy egy olyan kapcsolat legyen közötted és közöttünk, ami már az Atya és a gyermeknek a kapcsolata, vagy a megváltó Krisztus és a ő tanítványa közti kapcsolat. Köszönjük, hogy a gyülekezetben ugyanezt történik, amikor hallgatjuk az igét, miközben a prédikáció gondolatai hangzanak, annyi gondolat támad bennünk, és annyira magunkra ismerünk, és mi gondolataink együtt forognak a te gondolataiddal, és sok dolgot nem értünk, és vannak talán kifogásaink is. Köszönjük, hogy lépésről lépésre vezetsz bennünket a megértés útján, hogy egyre jobban kivilágosodjanak ezek az igazságok számunkra. Urunk, azt is olvastuk és hallottuk, hogy hatalmas dolgokat cselekszel a fiaid életében a lélek által, és nem a törvény által. És köszönjük, hogy miközben most ezek a gondolatok bennünk mozognak, közben a te lelked hatalmas dolgokról beszél. Hatalmas dolgokat végez el bennünk. Köszönjük, hogy nem csak hatalmas dolgokat végeztél el érettünk, hanem bennünk is, mert amikor a te lelked a mi lelkünket megérinti, amikor az a szent lélek, aki a teremtéskor is ott lebegett a vizek felett, és aki létrehozta ezt a csodálatos világot, az a te szent lelked, ami életünkben is új lehetőségeket teremt, új gondolatokat, új megoldásokat, új gondolati rendszereket, új kapcsolódásokat, hogy jobban értsük, hogy megértsük, hogy letegyük azokat, amik eddig bennünket akadályoztak, hogy semmi ne gátoljon minket abban, hogy tisztán és világosan lássuk az üdvösség útját a mi életünkben. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád a mi lelkünknek a sokszor zavart vallásos gondolatait, és a mi életünknek a sokszor összekavarodott dolgait, és kérjük, hogy te tegyél bennünk rendet, és te tisztogass gondolkozásunkat. És a mi szívünket irányítsad egyre jobban, hajtsd egyre inkább az irántad való szeretetre. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, édesatyánk, amikor ezt a Urunknak, a Jézus Krisztusnak nevében kérjük. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a hétközi alkalmakat, a kedd este 7-kor kezdődő bibliórát. A római levél gondolataival foglalkozunk. A római levélnek a 7. fejezetét kezdjük el, és talán a 8. is át tudunk lépni majd. Ezért, akik kedden el tudnak jönni, készüljenek a Pál apostol Róma beliekhez írott levelek 7. és 8. fejezetéből, hogy a kérdéseket elő tudjuk hozni, és meg tudjuk beszélni. Nagyon jók ezek a keddi órák, várom a testvéreket, érdeklődőket, jöjjenek el, és vegyenek részt ezen az alkalmon, ami este 7 órakor kezdődik. A csütörtöki bibliórára is hívogatjuk a testvéreket, ott a napi igét vesszük, magyarázzuk, beszélgetünk, és imádkozunk. És nagy örömmel hirdetem, hogy 25-én szombaton, tehát november 25-én szombaton 9 órakor ismét női reggelit tartanak a testvérek. Jöjjenek el minél többen a nőtestvérek. Azt kérem, hogy a tiszteletes asszonytól, feleségemtől egy meghívót személyesen vegyenek át, és rendezzék el ezt a belépést azért, belépői jelentkezést, hogy tudjuk, hogy hányan jönnek, és hogy mi hányan számíthatunk. Tehát most szombaton 9 órakor. A férfi testvéreket pedig a lombtalanításra hívnánk. Tehát délután 2 órakor gondok úr itt lesz, és várja a testvéreket, hogy a kerten belül egy óriási kert, nem tudom, hogy bekerni, van olyan port, ami ekkora nagy kert volna. Tehát rengeteg lombot kellene összeszedni. Talán egyszer később még egyszer erre szükség lesz, de már nagyon sok lomb borítja a kertet, és itt rendet kellene tenni. Tehát szombaton 9-kor a nőtestvéreket várjuk, 2-kor pedig a férfi testvéreket a lombtalanításra. Persze, hogyha nőtestvérek tudnak jönni délután, annak is örülünk, hiszen majd legfeljebb abban is tudnak segíteni, hogy a teát megmelegítik, amit előre köszönünk. És hamarosan az adventi időszak is elkezdődik, december 3-án lesz advent első vasárnapja. December 3-án az istentisztelet keretében délelőtt gyermekfoglalkozást kezdünk el. Adventi gyermekfoglalkozást, ami 11-12-ig tart, mint hogy ezt már többször így bonyolítottuk le. 10-11-ig a gyermekek önállóan készítik a maguk kis adventi foglalkozásukat, 11-kor pedig a szülők is lemennek hozzájuk. Tehát ez lesz december 3-án vasárnap délelőtt. És ugyanazon a napon, december 3-án délután 5 órakor orgona hangversenyt rendezünk templomunkban, amit befűtünk, hogy jól érezzük magunkat, és ami egyik kántor testvérünk, Anna, a Kocsis Anna testvérünk, aki múlt vasárnap kántorkodott, ő fog egy önálló orgona hangversenyt adni, amit hallgassunk meg szeretette. Anna is inkább, mert Annát majd kevesebbet fogjuk látni, mint eddig, mert mivel a férje erdész, ők elköltöznek Diósjenőre. És onnan csak ritkában fog azért jönni hozzánk. Tehát, hogy évek óta hűséges kántori szolgálatot végzett, hogy hallgassuk meg az ő orgona játékát, ő orgona művész és zongora művész is egyúttal. Ez lesz tehát advent első vasárnapján délután 5 órakor. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 458. dicséretünk 3. és 4. versét, majd a himnuszt fogjuk énekelni. A 3. vers így kezdődik: jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogódzva.